Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Hát az elmúlt napokban, aki a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseit nézte, annak bizony sok örömben lehetett része, hiszen a Nemzetek Ligája A divíziójában igazi gigászok ellen küzdött Marco Rossi csapata, és van itt ez a júniusi nagy menetelés 4 mérkőzéssel összesen, eddig 3 találkozót játszott le ebből a nemzeti csapat, sorrendben Anglia, Olaszország és Németország ellen, és hát eddig 4 pont szereztek a fiúk, amivel a második helyen állnak a csoportban, megelőzve a németeket és az angolokat, úgyhogy erről a júniusi nagy menetelésről fogunk beszélgetni itt a következő percekben. Marosi Gergely sportújságíróval, a Sport24 szerzőjével. Szia, üdvözöllek!
Szia!
Az az igazság, hogy én annyira nem voltam meglepődve ezektől az eredményektől, mert tendenciózusan azt látom, hogy a magyar labdarúgó válogatott a nagy csapatok ellen nagyon összeszedi magát, pontokat szerez, gólokat lő, akár még győzelmet is arat, viszont az Albánia elleni meccsek, tehát a kisebb csapatok elleni meccsek meg sokszor van, hogy nem sikerülnek. Te meglepődtél ezen a 4 ponton?
A 4 ponton talán meglepődtem, egy kicsit. Nem nagyon, mert amit mondasz, az igaz, hogy a magyar válogatott mondjuk pont egy éve volt ugye az Európa-bajnokság, és akkor is azért tudta bizonyítani, hogyha nem is jobb tud lenni nagy csapatoknál, de fel tudja velük venni a versenyt, és nagyon kellemetlen ellenfél tud lenni. Engem ami sokkal jobban meglepett, az a játéknak a látványos javulása, az, hogy a magyar válogatott mondjuk nem csak úgy győzi le Angliát, hogy véletlenül úgymond idézőjelben, bár ezen a szinten ritkán van véletlen, szerez egy gólt, és végig bekeli a mérkőzést, hanem még játékban is tulajdonképpen jobb, és a németek ellen is ugyanez igaz, hogy a magyar válogatottnak volt tulajdonképpen több helyzete, meg lehetett volna nyerni a mérkőzést, nyilván németek is megnyerhették volna, és a döntetlen végső soron reális volt, de hogy magára arra nem számítottam, hogy ennyivel veszélyesebb, ennyivel jobban felépített támadó játékot lehet látni a magyar válogatottól, ez az egyik legnagyobb problémája volt eddig Marco Rossi csapatának. Szóval nem csak azt sikerül reprodukálni, mint amit mondjuk egy éve az EB-n, hanem annál jobb, és szerintem jelentősen jobb a válogatottnak a teljesítménye, főleg, hogyha a labda nálunk van, tehát támadásépítés, támadásszervezés, támadásbefejezés tekintetében.
Nagyon érdekes, amit mondasz, tehát itt tényleg, aki nézte a meccseket, láthatta, hogy nem 90 percnyi bekkelésről volt szó. Ugye az EB-hez hasonlítottad részben te is a mérkőzéseket, ahol szintén németekkel, franciákkal játszottunk például, meg a portugálokkal. Ugye egy nagy különbség, ami mindenkinek szembe tűnik a csapat összeállításban, nyilván az EB nem számíthattunk Szoboszlai Dominikra, de azt gondolom nem csak emiatt lett jobb a támadó játékunk. Te milyen momentumokat látsz ebben? Mitől történhetett meg ez a javulás?
Gondolom, hogy az egyik fókusz az lehetett, hogy ezen dolgozzon a válogatott. Mert hogy a védekezés az főleg a nagyobb csapatok ellen általában, nyilván vannak kivételek, mint amikor VB-selejtezőn simán 4-0-ra nyertek az angolok, oké. De hogy a védekezés az úgy nagyjából rendben volt. A csapatmunka az rendben van. Elképesztően hajtós, kellemetlen, küzdős, végsőkig képes feltúrni a pályát jellegű válogatott a magyar. Amit biztos, hogy Marco Rossi és a stábja is tudott, hogy ez rendben van, csak ez még önmagában ez arra elég, amit mondjuk az EB-n lehetett látni, hogy el lehet csípni bravúr döntetleneket, de nagyon nehéz ezeket a bravúr döntetleneket mondjuk győzelemre átfordítani. Ahhoz már azért több veszélykialakítás kell, ez hiányzott, mondjuk több kulcspassz, több tiszta helyzetteremtés. Többször kellene bejutni egyáltalán veszélyes területekre, 16-os, a 16-os előtti középső területre. Ezekkel mind probléma volt a magyar csapatnál, legalábbis olyan szinten, hogy nem volt sok, ebből nincs sok. A helyzetek minőségmérő mutatója is azt mutatja egyébként, hogy itt egy javulás volt. Ez általában a magyar csapat az olyan mérkőzésenként egy gólra elegendő minőségi helyzetet dolgoz ki, és ennél az átlagnál például az angolok ellen jelentősen jobb volt.
Tehát akkor úgy mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ott kvázi alul teljesített a csapata a várható gólok és a végül szerzett gólok tekintetében.
Tulajdonképpen igen, mert az inkább a kettőhöz volt közelebb, mint az egyhez. Igen, így van.
Egyébként ez látszott a többi meccsen is, vagy az angolok elleni volt kimagaslóan a legjobb támadójátékban?
Szerintem az angolok elleni volt, egyébként a németek elleni is kimondottan jó volt ilyen szempontból, tehát ott azért még lett volna a bőven lehetőség, ha más nem, akkor a csereként beállt Ádám Martin két fejesére lehet gondolni a végén, amiből szerintem az NBA-ben ezekből gólfejelt volna valószínűleg, persze ezt így nehéz összehasonlítani, mert nyilván nem az megy Ádám Martin fején is át, hogy hú, úristen, most a németek ellen ezt befejelhetem. Legalábbis gondolom, hogy nem ez megy át ilyenkor a fején, csak egyszerűen most nem célzott olyan jól, mint hogy a bajnokságban, meg olyan fériája volt, hogy gyakorlatilag körülbelül mindenbe ment, amit kapu felé küldött, vagy legalábbis a sok évi átlagnál jobban. Egyszerűen minden, de szerintem ezt úgy is, hogyha nem nézzünk a számokat, csak magát a játékképét, és csak szurkolóként nézzük, akkor is teljesen tiszta volt, hogy egyszerűen jobb volt a magyar válogatott játékát nézni. Mert veszélyesebb, mert lendületesebb, és ez nem biztos, hogy csak Szoboszlai hatás, nyilván Szoboszlai is nagyon sokat számít, hiszen azért végül is csak a magyar válogatott és a magyar futball legértékesebb játékosáról van szó, aki természetesen támadó játékos ráadásul, tehát nagyon sokat tud segíteni ilyen szempontból, de az egész csapatnak a támadó munkája szerintem nagyon-nagyon sokat javult. És ezt láttuk mondjuk Loic Négónál, láttuk mondjuk Nagy Zsoltnál, aki gólt is szerzett a németek ellen, láttuk Fiola Attilánál, aki főleg a németek elleni mérkőzés első félidejében, amíg el nem fáradt, addig teljesen szürreális dolgokat csinált. Tehát az nem tudom, hogy Fiola mióta ment át Dani Alvesbe, vagy mióta csinál hasonló dolgokat, de tőle például abszolút nem szokhattuk meg ezt a rendkívüli aktivitást és agresszivitást előrefelé. Az agresszivitás az egyébként nagyon egészséges agresszivitás, nagyon benne van a játékában. Na de az, amikor nem tudom, Fiola kétszer beültet a hintába egy német bekket, aki utána forog, mint az iránytű, és nem nagyon tudja, hogy merre van a kiút, az azért egy igen meglepő dolog. Szóval ezeket igen jó nézni, mert ez nem csak a mostani mérkőzésekre lehet jó jel, hanem a későbbiekre is, mondjuk a legközelebbi EB selejtezőire, ahol nyilvánvalóan megint a kiutás kell, hogy legyen a cél.
Olvasgattam nagyon sok véleményt ezekről a mérkőzésekről, és igazából mindegy kicsit azt pedzegeti, amit szerintem így mi is szeretnénk fejtegetni, hogy olvastam például olyan véleményt, hogy a magyar válogatottnak lehet, hogy azért lett volna jobb, hogy marad a B divízióban, mert ott mondjuk úgy vele játékerőben, meg játékos állományban azonos csapatok ellen játszik, és jobban tudja gyakorolni például azt, hogy domináns szerepet töltsön be egy játék során, egy meccs során, tudja gyakorolni azt, hogy hogyan kell feltörni egy felállt védelmet, amit itt talán az A-ligában annyira nem. Te erről mit gondolsz egyébként? Azért gondolom, az A-ligában a legjobbak ellen lehet a legjobban gyakorolni végül is, ezt már régebben is mondták, amikor még sportoltam, hogy a nehezebb csapatok ellen tudsz jobban fejlődni.
Így van, tehát az, hogy most már egymás után második évben egy olyan ellenfélsorral játszik a magyar válogatott, amivel korábban tényleg az eszemet nem tudom, hogy mikor volt ennyire sok nehéz tétmérkőzés ilyen magas szintű csapatok ellen, ennél jobban szerintem semmivel nem lehet fejlődni, és ugyanakkor megértem ezt is, ugyanis ezek a mérkőzések nem feltétlenül fognak arra felkészíteni minket, hogy nem tudom, Albánia beássa magát, és nagyon jó védekezésből, jól kontrázva, mondjuk nyár oda-vissza, mint legutóbb a VB-selejtezőkön. És nem a nagy csapatok elleni eredményekkel ment el, hiszen a lengyelek ellen 4 pontot szerzett a válogatott, akkor az angolok ellen is szerzett egyet az idegenben, hanem azzal ment el a továbbjutási esély, vagy a pótselejtezős esély legalább, hogy oda-vissza kikapott a válogatott Albániától. Na most ez nem lehet a kettőt egyszerre a jelenlegi rendszerben, hiszen a barátságos mérkőzéseket szinte teljesen kiiktatták a naptárból, tehát tényleg alig van lehetőség barátságos meccset játszani. Itt van a Nemzetek Ligája, ott viszont a besorolását azt úgymond az ember magának vívja ki, és hát ez jutott. Szóval ennél szerintem lehet, hogy ennél jobban fölkészítene, igen, hogyha nem tudom, hogyha a Szerbia ellen kellene játszani, igen. Sőt, akkor ez az alapon lehet, hogy a C-ligában járjánk a legjobban, mert ott vannak azok a csapatok, amik ellen látványosan szokott szenvedni a magyar válogatott. Na de ettől függetlenül azért inkább az A, mint a C.
Igen.
Nehéz, mert a szövetségi kapitányoknak ilyen szempontból azért most meg lett kötve a kezem. Mert nem ők választhatják, vagy nem a szövetség választhatja annyira az ellenfeleket, vagy legalábbis nagyon korlátozott számú ellenfelet választhat, és azért nyilván az logikus lenne, hogy olyan ellenfelekkel is játszunk, amikkel korábban szenvedtünk, tehát ugyanazt megpróbálni feltolni, megoldásokat keresni, milyen, amikor a magyar válogatottnak kell dominálnia, azt tudjuk, hogy nagyon jól megy, vagy legalábbis jól megy a nagy csapatok ellen, amikor nem a magyar csapatnak kell dominálni, ez mindenkinek, Marco Rossinak is úgy tűnik, hogy a természetes közege a keretnek is ez fekszik a legjobban, tényleg egy Albán, egy Észak-Macedón, egy folytathatnánk a végtelenségig, akár még egy, nem tudom, talán még egy skót válogatott is, azért kicsit lehet, hogy más megközelítést, egy északír láthatott is, más megközelítést igényel, és lehet, hogy sokkal jobban fog csikorgatós mérkőzés az belőle. Erre viszont ebben a jelenlegi rendszerben nem lenne nagyon lehet fölkészülni, mert hát a barátságos mérkőzés csak helyét átvette a Nemzetek Ligája, ami nem feltétlenül rossz, mert ez egy olyan sorozat szerintem, ami elég jól eltalálta a középutat. A nagyon tét meccs tétmeccsek és a barátságos meccsek között.
Igen, és amúgy erről beszéljünk is, hogy hova tegyük, milyen polcra helyezzük ezt a Nemzetek Ligáját. Azt gondolom, hogy talán az kijelenthetőbb, hiszen nagyon sokan olvasták mondjuk Kevin De Bruyne-nek a nyilatkozatát, hogy nyilván a hátuk közepére sem kívánják ezeket a meccseket, de szerintem egy fárasztó szezon után ez azért érthető, hogy egy ilyet mondott, és nem feltétlenül úgy gondolta, hogy majd ő nem lesz motivált ezeken a Nemzetek Ligája meccseken, mert nyilvánvalóan motiváltak a legnagyobbak is. Ugyanakkor szerintem az is kétségtelen, hogy a kisebb csapatoknak van itt több megmutatni valója akár, és talán náluk van, kap kevésbé szerepet a kísérletezés, és náluk kap nagyobb szerepet az eredménycentrikusság.
Persze ez mindenképpen így van, ezt butaság is lenne tagadni. Igen, egyrészt a magyar válogatottnak ebben a csoportban A. semmi veszteni valója, B. az meg egy óriási motiváció játékosoknak, hogy tényleg világelitbe tartozó ellenfelek ellen mutathatják meg, hogy mit tudnak, és meg is mutatják egyelőre. Másik oldalról megnézve, mondjuk egy angol vagy német játékosok azért igen leharcolva jönnek egy nagyon hosszú és nagyon kemény idény után, bár ez igaz mondjuk a magyar Bundesliga játékosokra is, de azért ott meg mindenki közvetlen, vagy majdnem mindenki közvetlen elitből jött, és tényleg rettenetes mérkőzés számok nem véletlenül panaszkodnak a játékosok és a játékos szakszervezetek a terhelése. És ez ilyenkor az már pláne nem hiányzik, és nyilván senki sem nem akar megsérülni, tehát mondjuk egy ilyen egy Nemzetek Ligája mérkőzés úgymond idézője, de annyit nem ér meg, hogy az ember mondjuk súlyosan megsérüljön, főleg akkor
VB lesz év végén,
igen. Bajnokság lesz év végén, igen, és mondjuk ez még az olaszokat nem érinti, az olaszok, de az olaszok pont ezért látványos kísérletezgetéssel használják.
Ők nagyon igen. Ezt,
hiszen teljesen új csapatot akarnak összerakni. Ugyanakkor az angolok meg a németek meg leginkább azt keresik már, hogy kik lehetnek azok, akik mennek a katari keretbe. Tehát olyan szempontból a motiváció ott is megvan, hogy ezeket a mérkőzésen meg lehet mutatni a szövetségkapitánynak, hogy lehet rám számítani, és ami szintén ott lehet, hogy viszont lehet olyan teljesítmény nyújtani, ami után a szövetségkapitány erősen elgondolkodik az illető játékos behívásán. Nyilván nem a mostani forma fog eldönteni, hogy kiket visz mondjuk az angol vagy a német csapat Katarba. De most azért már bizonyíthatnak, lehet, hogy akinek így billeg a helye mondjuk fixálhatja, lehet, hogy van olyan, aki felhívja úgy a kapitány figyelmét már, hogy igen, és lehet, hogy vele nem tudom, a kezdőcsapatban kell a jövőben számolni, vagy legalábbis jó esélye van erre, és lehet, hogy lesznek, akikről lemondanak. Lehet, hogy az őszi mérkőzések ebből a szempontból nekik fontosabbak lesznek, meg az őszi teljesítmény, hiszen mégiscsak úgymond menetből a bajnokság után szünet nélkül gyakorlatilag mennek a világbajnokságra, tehát itt most a bajnoki forma nagyon meghatározó lesz abban, hogy kiket visznek el, de most is lehet már úgymond csapaton belüli pozíciókat nyerni vagy veszteni. Ez azért egy külön motiváció, és ezt szerintem nem érdemes lebecsülni, mert hát minden játékosnak az azért gigantikus dolog a mai napig, hogyha hogy eljusson egyáltalán egy világbajnokság, nem is feltétlenül az, hogy pályára lépjen, már az, hogy benne legyen egy keretben, főleg egy ilyen erős keretben.
Jó, hogy mondtad az olaszokat, ők tényleg egészen más utat követnek, nem mennek majd a VB-re, úgyhogy ott Roberto Mancini elhatározta, hogy most ezt a Nemzetek Ligáját felhasználja arra, hogy a jövő válogatottjának meghatározó új futballistáit kikutassa, mi viszont nagyon nem kísérletezünk, tehát hogyha megnézzük a három kezdő csapatunkat, akkor a gyakorlatilag az egyetlen lényeges változása a németek elleni meccsre volt, hogy Callum Stiles került be Schäfer András helyére. Nagyon-nagyon kevés változás történt.
Sárgát miatt nem játszhatott.
Tehát az is akkor kényszerűség.
Így van, tehát mi a magyar válogatott tényleg gyakorlatilag a legjobb az alapcsapatával, annyi, hogy Gulácsi és Dibusz egymást váltja a kapuban. Gulácsi kapta a hazai meccseket, Dibusz fogja kapni az idegenbelieket, de ezen kívül az abszolút alapcsapattal játssza ezeket Marco Rossi. Ez két dologra is utalhat, az egyik azt, hogy tényleg nekünk úgymond ez árnyalatni, tehát mi erre, ez nekünk nem kísérleti terep, mert valljuk be, nem ezek ellen a csapatok ellen kellene kísérletezni. Marco Rossinak egy. Kettő mutathatja azt, hogy azért viszonylag szűk a választási lehetőség, de ezt Rossi minden alkalommal elmondja, hogy szűk a választási lehetőség. Tehát aki hirtelen most mutatna neki 20 olyan játékost, akit még be lehetne vetni, annak biztos nagyon örülne, de nincs ilyen. Annyi van, hogy így nagyon óvatosan, tehát mondjuk tényleg mondjuk Vancsát már pályára küldte rendkívül fiatalon, megnézve, de hát az nyilván a jövőnek szóló dolog. Ádám Martint elkezdte próbálgatni, hiszen Szalai Ádám pótlása az krónikus probléma, ha nincs Szalai, akkor nincsen hasonló jellegű játékos, ezért Ádám Martin kap, lehet, hogy vagy több lehetőséget is kap valamelyik mérkőzésen. Stylesnak továbbra is a beépítése zajlik a válogatottban, de hát itt szerintem talán az, hogy ki mennyire veszi ezt véresen komolyan, az lehet, hogy az összeállítások is mutatják, és az mutatja a magyar válogatott részéről teljesen érthető módon, hogy ezt véresen komolyan vesszük. Hogy az alapcsapat minél jobban összecsiszolódjon még, minél jobbak legyenek az automatizmusok, minél jobb legyen a játék, hiszen egyébként tehát mi nem tehetjük meg azt, hogy mint mondjuk az angolok vagy a németek, akik hogyha egyik fordulóról másikra lecserélnek egy 11 játékost, akkor egy hasonló játékerőjű csapatot tudnak küldeni. Igen. Ez Magyarország esetében nem adott.
Szalai Ádámot mondtad te is, ő elnyűhetetlen figurája a válogatottnak, de valószínűleg már csak 1-2 évig lehet őt centerbe használni, valószínűleg azért utána már tényleg kellene, hogy jöjjön valamilyen trónkövetelő. Hát ha nem is Ádám Martin lesz az, bár kívánjuk neki, hogy azért ott legyen és egyre több játékpercet értékesen töltsön el a magyar válogatott mezében a pályán, mondjuk egy német Andrást az utánpótlás válogatottból azért már hamarosan elkezdhet majd Rossi próbálni.
Igen, az nem lett meg, hogyha a német András például előbb-utóbb pályára kerülne a nagy válogatottban is, hiszen mégiscsak jó helyen nevelkedő, a Belgiumban nevelkedik, világ egyik legjobb utánpótlás nevelő országa, Genk ráadásul egy kimondottan jó csapat, főleg, hogyha ott állandó lehetőséget tud kivízni magának, akkor nagyon kellene, elképesztően kellene az apozíció, mindennél jobban kellene oda még egy ember a szövetségi kapitánynak, hogy ez most ki lesz. Ez de jó kérdés, mert az a baj, hogy az utánpótlás válogatottban nyújtott teljesítmények, azok nem konvertálódnak automatikusan nagy válogatottra. Mint ahogy az NBA-ben nyújtott teljesítmény sem, de hát ez sem lehet nagyon meglepő, az sem konvertálódik a válogatottra, tehát hiába lőtt 31 gólt mondjuk Ádám Martin az NBA-es idényben, ami egészen döbbenetes és kiváló teljesítmény. Nyilván nem lehet arra számítani, hogy a világ legerősebb együtteseiből, mondjuk 10-ből játszik 3-mal az ember, Ádám Martin pályára kerül csereként kétszer a hajrában, és azért nem lehet, hogy ugyanazt a teljesítményt nyújtsa, főleg úgy, hogy mondjuk Pakson mindenki támadott, és mindenki alájátszott, a válogatottban nem lesz ilyen, a válogatottban Szalait kell játszani, tehát elképesztően alázatosan kell letámadni, harcolni, nyüglődni a védőkkel a nyakán, megtartani a labdát, ez a feladat, ez olyan kevés embernek áll jól.
És nagyon kevesen értékelik, ugye?
Nagyon kevesen értékelik, igen, de hát Szalai nem az a típusú játékos, amit egyébként szerintem a magyar közönség úgy hagyományosan annyira nagyon értékelne, mert hogy soha nem az ilyen típusú csatárok voltak az igazán népszerűek, hanem mindig az, aki vagy technikásabb, vagy látványosabb, vagy idézőjelben gólvágóbb. Szóval egyik sem ebből, viszont Szalai nélkül sokkal gyengébb a válogatott. Nem tudom, hogy mi a megoldás, szerintem Marco Rossi is nagyon szeretné látni. Német András mondjuk érdekes lehet, kérdés, hogy fejlődik mondjuk Gruber Zsombor, aki már szintén nagyon fiatalon kikerült külföldre, de az ember mindig elmondja a fiatal tehetségek neveit, aztán azért a magyar válogatott realitása az azt mutatja, hogy a fiatal tehetségek jó része az nem fog megragadni. De jó lenne, hogyha ez nem így lenne, mert valakit előbb-utóbb kell előjátszani. És az nem valószínű, hogy megoldás, hogy nem tudom. Teljesen átalakított támadójáték, nincs itt center, valamikor kell.
Az elmúlt percekben Marosi Gergely sportújságíróval, a Sport 24 szerzőjével beszélgettem. Köszi, hogy itt voltál velünk, és további szép napot, szia!
Köszönöm szépen!
A hallgatóknak köszönöm az eddigi figyelmet, de tartsanak velünk a Sportérték második részében is, mindjárt jövünk vissza.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.